tessék?
Félelmet
valóban, vagy tudóan? Nem tudom, hol a Béla, láttam, hogy... Akkor elcsendesedünk és imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked ezt az egész hetet, a lehetőséget, hogy halljuk a te ígédet, és közben történjen bennünk valami, változás menjen végbe. Mert hisszük, hogy azért adod az ígét, mert abban ma is ugyanaz a hatóanyag van, mint volt ezred évekkel ezelőtt. És ha bekerül az életünkbe, elvégzi a maga munkáját. És Uram, szeretnénk szembenézni azzal, hogy vajon milyen föld is a mi szívünk. Mert te hinted az ígét, sőt, te magad vagy az ige, sőt, a magvető is. De Uram, a szívünk az a miénk, és az, hogy szembesüljünk vele, milyen is. És könyörülj, hogy ne úgy menjünk tovább, hogy hallottunk dolgokat, szép, jó, de minden marad a régiben, hogy újra csak gyomok, kövek közé kerül a mag, vagy útszélre, hanem Uram, te tedd újjá a mi szívünket, hogy élő hús szív legyen, jó föld legyen, amely befogadja ígét, és megtermi azt a gyümölcsöt, amire te képessé teszed, és hogy minél több gyümölcsöt teremhessen az életünk, hiszen erre adsz minket. És Uram, te tudod, hogy valóban ott te a készség bennünk, hogy meghalljuk, amit mondasz. És végezz el, hogy ne csak most, hanem majd innentől kezdve minden napon halljuk az igét. Hallgassuk, halljuk és halljuk meg, hogy beépüljön az életünkbe, mert a te igét tud megtartani. Magunkban nincs erőnk, lehetőségünk, hogy megmaradjunk az új úton, megmaradjunk a szabadulásban. Csak te tudsz ebben megőrizni, Urunk. Te tudod, hogy ennek a világnak mennyi gondja, baja, nyavajája vesz körül bennünket, milyen kísértések záporoznak felénk, Uram, és mi csábít minket. És mindezekkel szemben te vagy az egyedüli oltalom. Adhat soha ne gondoljuk, hogy mi erősek vagyunk, hanem erősödjünk meg benned. Mert te vagy az igazi erőforrás. És Uram, add, hogy az ige valóban táplálékunkká válhasson. És kérünk ezen a mai délelőttön is, még jöjj ide, szólíts meg mindannyiunkat, és könyörülj, hogy erre a szóra az egész életünk odaszentelésével tudjunk válaszolni. Hogy most már innentől kezdve rólad szóljon az életünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Hát elérkeztünk egyrészt ennek a hétnek a végére és az utolsó alkalmához, másrészt pedig a magbetőről szóló példázatnak is, az utolsó verseihez, tehát a Márk evangélium a 4. fejezetének 8 és 9. versei, illetve a 20. verse, amelyeken keresztül szól most az Úr hozzánk. Tehát Márk 4, 8, 9 és a 20. vers. Némelyik pedig a jó földbe esett, kikelt, felnövekedett és bő termést hozott. Az egyik 30-szor annyit, a másik 60-szor annyit, némelyik pedig 100-szor annyit. És azt mondta nekik Jézus, akinek van füle a hallásra, hallja meg. A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az ígét, befogadják és termést hoznak. Az egyik 30-szor annyit, a másik 60-szor annyit, némelyik pedig 100-szor annyit. Így van, tehát végére értünk ennek a példázatnak, amelyben az Úr Jézus elmondja, hogy hát milyen is az a talaj, amiben az akkori emberek vetettek, ahonnan várták a termést. Mert azért azt látnunk kell, hogy itt nem négyféle talajról van szó. Nem arról van szó, hogy van egy darab köveses, van egy darab gazos, meg az útfél, meg van még valahol egy darab jó föld is. Tehát ezek nem külön parcellák. Hogy megyek az egyikről a másikra, ez egyszerű. És a magvető, amikor veti a magot, szembe találja magát ezzel a földdel, és ezen a földön vannak a magnak látható ellenségei, meg láthatatlanok. Mert van, amit lát a magvető, ugye a gazt látja, de ez se veszi el a kedvét, hanem hinti a magot, bízik abban, hogy a gazok, a gyomok ellenére is lesz, ami eljut a jó földbe, amit majd be lehet aztán forgatni, mélyre kerül a gyökere, termést hoz. De van olyan terület is ezen a földön, tudja ő azt, ahol sziklák vannak, de nem látja. Nem látja, hogy pont ez a terület az, vagy amaz a terület az, tudja ő ezt, de mégis láthatatlan. És ezt is fontos úgy végigvenni az életünkben, hogy hogy is van a mi szívünk, az életünk. Az Úr Jézus, amikor ezt a talajról beszél, akkor emberekről beszél. Hát ott egy rakás ember előtte, aki hallja az ígét, és elmondja gyakorlatilag nekik, hogy nézzétek, nem elég, hogy csak itt vagytok, hanem tessék szembesülni azzal, hogy ilyen a szívetek. Tehát ahogy én vetem a magot, az ilyen területre fog hullani. Ilyen területre fog hullani. Sok minden van a szívünkben. Ugye hallottunk már arról, hogy a héten, hogy az ige tükör. Hát ez a példázat is tükör. Oda tartja Jézus elé, és azt mondja, ilyen a szívetek. Teljesen mindegy, hogy honnan jöttök, kik vagytok, minden van a szívetekben. És ahhoz, hogy az ige ott tartósan megmaradjon, termést hozzon, ahhoz ott történni kell ezzel a földdel, ezzel a talajjal valaminek. Tehát elénk tartja az Úr a tükröt, és ha belenézünk, ezért üzeni, hogy ilyen a szív, és változtatásra van szükség. Tehát azért mutatja meg, hogy végre fölismerjük, hogy Uram, hát ez van valóban, ilyen az én életem, én ezen nem tudok magam változtatni, de mégis változtatásra van szükség, vagy mondhatnám úgy, hogy nem mehet ez így tovább. Tehát szembe kell nézni, hogy Uram, ezek vannak az életemben, látható, meg láthatatlan, vállalt, meg nem vállalt bűnök és nyomorúságok, amiket eltitkolok, de Uram, előtted feltárom, és kérem azt, hogy adj változást. Tehát arra vigyázzunk, hogy ugye egy földet meg lehet művelni, és nehogy úgy hallgassuk, hogy ilyen az én életem és a szívem, és akkor én ilyen talaj vagyok, ilyennek adott az Isten, és akkor itten maximum egy kis érzelmi föllángolás lehet, de gyökeres változás nem. De lehet. És Jézus pont azért adja ezt a példázatot, nézz ezzel szembe, ugye egy földnek van gazdája, és a gazdának a feladata, hogy a vetőmag, meg a termés útjában álló, az akadályozó dolgokat kitakarítsa a földről. Tehát tulajdonképpen üzen nekünk az Úr, hogy ha látod, mi van a szívedbe, az életedbe, ami akadályként lép fel az igével, az új élettel kapcsolatban, azt el kell távolítani. Tudjuk, mi erre képtelenek vagyunk. De be lehet vallani azt, hogy Uram, hát ott a szívemben egy nagy darab kő, ezt senki nem látja. És hol hat az ige már évek óta? De Csak egy kis rétegen tud keresztül menni, az nem elég az élethez, a hosszú távú élethez, csak a rövid távúhoz. Ugye, mert az is él valameddig, ki kell, ugye azt olvastuk, és valameddig él. De ez rövid távú élet, mert ott van. És nézzünk szembe, amikor visszaesünk, elbukunk rendszeresen, hogy mi az a kő, amit én ott rejtegetek. Mi az a kő, amit nem akarok eltávolítani, mi az a bűn, a szenvedély, szokás, ki tudja mi, amihez ragaszkodom, mi az, ami azért ott van a mélybe, hogy én azt nem adom. Ugye a gazdag ifjúnak a pénze, a pozíciója, ezt nem adom. De mi van nekem ott? És ha ezt látom, és akarok növekedni, és akarok gyümölcsöt teremni, akkor kérni kell a gazdámat, távolíts el, odaadom, Uram. Ugye Pál mindent odaadott, minden kár és szemét. Mi milyen szemetet rejtegetünk, milyen szeméthez ragaszkodunk, nem adom, Uram, ez kell nekem. Tessék ezzel szembenézni, mert ha csak egy kőszikla is ott marad, abból probléma lesz. És nem csak, hogy az odaadom az alkoholt, hanem mi az, ami ezen túl. Ugye az alkohol esetleg rá látható, vagy az életemnek van olyan látható nyomorúsága, azt odaadom, de a láthatatlant nem. Amit betakar egy kis föld, mondhatnám, betakarja egy kis vallásos szokás, élet, mert ebbe születtem, ebbe nevelkedtem, hittanra is jártam, kártéztam is, presbiter is vagyok, gondnok is vagyok, talán még lelkész is vagyok, vagy azt mondom, hogy Uram, nem rejtem el, hanem őszintén megmondom, ez van, és szabadíts meg ettől. Távolítsd el. És ha figyeljük ezt a földet, azt látjuk úgy összefüggésében, hogy csak egy kis területe van, ami termésre alkalmas. Ha valaki azt úgy nézné messziről, azt mondaná, hogy ez a föld bizony szinte alkalmatlan a termésre. Azon a talajon szinte lehetetlen, hogy valami teremjen. És jó, ha ezt így látjuk, hogy a mi szívünk úgy, ahogy megszületünk, alkalmatlan a termésre. Néha azért csapódunk be, mert ugye nem minden embernél ugyanúgy jelentkeznek a bűnök. És ha én nem vagyok egetverő, a társadalom szempontjából egetverően káros személy, akkor egy szuperember vagyok. Mert van egy kis talaj, ahol egy kis erkölcs, egy kis neveltség, jó neveltség megterem, és azt hiszük, rendben van. És azt mondja az Úr, hogy azért nem. Ugye Pál apostol hogy áll oda az Úr Jézus elé? De amikor végig gondolja az életét, és látja, hogy hát farizeus voltam, tanult ember voltam, jól ment az életem, de mit mond, amikor Krisztusban néz, hogy baj volt a szívemmel? Ugye, hogy hányszor próbáltam jót tenni, de nem ment, azt tettem a rosszat, amit nem akartam, és hogy kiállt föl, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg. Tehát ez fontos, hogy eljussak oda, hogy én egy nyomorult ember vagyok, én nem tudom ezt a földet megváltoztatni, de Jézus Krisztus igen, ő szabadít meg, ő változtatja meg. És ugye, hogy ha, tehát a termés az tulajdonképpen tiszta és jó földben fog végbe menni igazi hatékonysággal, és az Úr tudja megtisztítani a szívünket. Aztán, ugye, ahogy olvassuk ezt a szakasz, olyan érdekes, hogy úgy kezdődik, halljátok, és úgy fejeződik be, hogy hallja meg. Hallással kezdődik, hallásra való felszólítással, és ezzel is végződik maga a példázat. Tehát az Úr Jézus egyszerűen ebbe a keretbe helyezi bele ezt a példázatot, és az, hogy ezzel kezdi meg, ezzel zárja, ez olyan, mintha három felkiáltó jel lenne egy mondat végén, hogy erre nagyon figyelj oda. Ez nagyon fontos. Vagy amikor kiteszik valahova, hogy veszélyes, vigyázz veszélyes, vagy vigyázz magas feszültség, ott is ott a három felkiáltó jel. És Jézusnak ez a három felkiáltó jel, hogy halljátok, halld, azért szól az ige. Nem azért, hogy gyönyörködjünk benne. Nem azért, hogy figyelem, milyen betétek lesznek, vagy ahogy hallottuk esetleg, a lelkész milyen nyelvtani hibát vét, vagy nem vét. Ugye? Hanem azért, hogy ami hangzik, azt halljam meg. És ebben benne van, hogy ez nekem szól. Tehát mindig úgy részt venni az alkalmon, hogy ez nekem szól. Nekem személyesen. És most úgy, ahogy újra elolvastam, hogy halljátok ezt a felszólítást, önkényesen átalakult nekem kérdéssé. Mert itt felszólító módban van az igében, vagy a kijelentő módban, de nekem valahogy egy kérdőjel oda kívánkozott. Halljátok? Tehát én is, hogy halljátok, felszólít. Most itt voltunk pár napot, most tegyük kérdőjelesen magunkével. Halljátok? Hallom? Hallom és meg is hallom azt, ami nekem szól. Mert ugye van ennek egy ilyen része is, hogy hallom-e? Mert az ige hallgatás a felelősséggel jár, testvérek. Felelősséggel, hogy meghallom-e. És amikor Jézus itt azt mondja, hogy halljátok meg, akinek füle van, az hallja, előttem olyan, mint amikor kiküldi a tanítványokat, hogy hirdessék az evangéliumot, a 70 tanítvány mennek és hirdetik, és mit mond nekik? Ha valahol nem fogadják be, menjetek és rázzátok le a portalálatok. Ez itt ugyanilyen porlerázás. De ez nem valami ellenséges indulat, hanem azt jelzi majd, hogy ott járt az evangélium. A port azért kell, ugye lerázzuk valahol, ugye hát ennek a háziasszony örülne, ugye kint hatalmas por vagy homokba megyünk, olyan a cipőn, bemegyünk a szép fehérre, vagy feltakarított padlóra, vagy szőnyegre, és ahogy megyünk, előteljesen lehull a por. Ott marad a lábunknak a nyal. Ez jelzi, ugye, hogy valaki ott járt. És tulajdonképpen a porlerázásnak ez a lényege. Mert ez a por megmarad, testvéreim, az Isten előtt. Hogy nem mondhatod azt, hogy én soha az életben nem hallottam az igét. Ne, Uram, te vagy a hibás. Nekem nem hirdették, ott lesz, hogy ne haragudj. Ott voltak a követeim, ott voltál egy temetésen, ott voltál egy keresztelőn, ott voltál kérem egy konfirmáción, ott röhögtél, telefonoztál, de szólt. És nem mondhatod, hogy az Isten nem üzen. Tehát ez fontos. Vagy ki tudja, már hogy kikopott alattad a pad a templomban? Hát ne mondd, hogy nem szóltam. Ott a por. És ez, hogy halljátok, ez ugyanilyen por. Itt mondom nektek. És nem mehettek oda majd az atya elé, Uram, elküldted a Krisztust, és mi nem is hallottuk. Nem is tudtunk róla, de ott hallgattad. De hogy nem hallottad meg, az már a te dolgod. Az a te ügyed. A te felelősséged. Tehát az ige, az sokszor beszél az ige hallgatásnak a felelősségéről. De ez az én részem. És itt már nem érdekes, hogy ki volt a lelkész, meg hogy mondta, meg mit csinált. Én hallottam, meghallottam-e, mivel foglalkoztam, úgy hallgattam-e, hogy nekem szól. És úgy jött erre az üzenet, hogy igen, itt nekem kell változni, más emberré lenni, ezért szólít meg. És mivel nem tudok, kérem az Urat. Ő tud más emberré lenni, tenni. Aztán az Úr Jézus ugye mondja tovább, és sok mindenről volt szó. Még annyit előzőekből megjegyeznék, hogy ugye, amikor pedig fölkelt a nap, megperzselődött, mert nem volt ugye gyökere, ez is ugye a köves hely, és fontos az, hogy ugye idő kell annak, hogy meggyökerezzen. Tehát fontos, hogy ugye meg kell gyökerezni annak a magnak. Tehát az a nincs elintézve, hogy voltam egy istentiszteleten, itt részt vettem néhány napon, és hallgattam az ígét. Ne gondoljuk, hogy most már mi szuper erősek, stabilak vagyunk. Mert ahhoz, hogy egy új élet létrejöjjön, megteremjen, ahhoz meg kell gyökereznie. Tehát be kell fogadni, ez az egyik, aztán hagyni, hogy meggyökerezzen. Hogy meggyökerezzen. Hogy mélyre engedje a gyökerét, és tudjon növekedni. Sokszor ez is probléma az életünkben, hogy nem hagyjuk meggyökerezni a magot, nem hagyunk neki időt arra, hogy beágyazódjon az életünkbe, és ott elvégezze a maga munkáját. Aztán folytatja, hogy némelyik pedig a jó földbe esett és felnövekedett. Tehát hallottuk, hogy befogadjuk, gyökeret enged a mag, és aztán felnövekedik. Tehát van ilyen is, tehát nem csak arról van szó, hogy rossz helyre hull a mag, és aztán ott elveszik, nem tud termést hozni, hanem némelyek jó földbe is jutnak. Némelyek. Tehát nem törődik vele a gazda, hogy mennyi fog jó földbe hullani, hanem veti, hirdeti, mert tudja, hogy azért lesz, ami jó helyre megy. És ez egyrészt nekünk is bátorítás, el is hangzott már ugye a héten, hogy ne adjuk föl, mert lesznek, amik jó helyre fognak hullani, olyan maguk, olyan ige, amiből lesz termés. De ugye engem megfogott az, hogy Isten aztán így írja, hogy a jó földbe esett, ma kikelt és növekedett. Felnövekedett. És ez fontos. Az eredetiben is növekedésről van szó. És ez jelzi azt, hogy törődni kell az igével. Törődni kell a földdel, az igével, gondozni kell ahhoz, hogy abból legyen valami. Tehát a növekedéshez gondozásra, törődésre van szükség. Tehát nem lesz a elvetettük, kikelés, ott a termés. Hanem egy növekedési folyamat is van. És én azt értettem meg, hogy igen, gondozni kell, de legalább úgy, mint a kertünket, a házunkat, a autónkat, a telefonunkat, a számítógépünket. Mert mindent gondozunk. Ugye ez a sok csuda autó, ami van, fú, nem lehet rajta egy formán, vicc, már beállnak vele ugye autómosóba, már nem is otthon talál. Ugye? Azonnal. És valami baja van, mindjárt viszik, olajcsere, jobbra-balra, a földön meg, aki azzal dolg, mindig ott van. Mert tudja, hogy el is hangzott ugye itt valamelyiknak, hogy a gaz az nem arszik, az működik. És törődni kell vele. Na de ugyanígy az ige maggal is, azt is gondozni kell, Pál mit mond, hogy én ültettem, Apollós öntözte. Tehát ő is használja, hogy nem elég csak elvetni, elültetni, törődni kell vele. És hogyha nem törődünk a kerttel, akkor bármilyen okból kifolyólag is, mondjuk valaki lebetegszik, és 2-3 hétig nem tud kimenni a kertjébe, aztán küszködhet ugye vele, hogy mennyi igaz van. De így van lelki értelemben. Azt mondod, most minden fontosabb, most nem olvasom az igét, nem csendesedek el, nem megyek Isten tiszteletre, az a gaz előjön. Mit mondtunk, hogy magától terem. Ez benne a pláne testvéreim, hogy a gazt azt nem kell gondozni. Az nem kell foglalkozni, az fog, de így van a bűnnel is. Az nem kell foglalkozni, az teremni, növekedni és teremni fog az életünkben. És tehát így van, és tehát van egy növekedési folyamat, ehhez foglalkozásra van szükség, és ugye ezért tenni kell, hogy növekedjünk. És itt nagyon fontos, ugye, hogy igenis igére van szükségem, olvasni, az Úrral közösségbe, élő kapcsolatban lenni, mert egyébként nem fog az új élet növekedni. Hogy úgy mondjam, ezért már nekem kell tenni. Tehát a magvető elhinti a magot az életemben, de azért már nekem kell tenni, hogy ez a mag növekedjen. Kapcsolatba kell lenni a gazdával. És így jön a növekedés. Mert Pál mit mond, hogy a növekedést Isten adja, de úgy, ha kapcsolatban vagyok vele. És ezt a kapcsolatot nekem kell ápolni. És mivel időre van ahhoz szüksége, hogy ez a mag felnövekedjen, ez azt is jelzi, hogy amikor az Isten elkezd bennünk munkálkodni. Itt már beszéltük, és csak lépésről lépésre lehet előre haladni. Tehát óvatosan, mert nem arról van szó, hogy már mindent tudok, nem arról van szó, hogy szupererős lettem, hanem arról, hogy újra és újra az Úrból, az Úrban kell megerősödnöm, tőle kapok újra és újra vezetést és útmutatást. Tehát előre nem vagyunk mindenre fölkészítve. Folyamatosan kell tanulnunk az új életet, folyamatosan figyelni arra, hogy mit és hogyan lehet tenni, mi az, ami most már megállja a helyét az Isten országában, és mi az, ami nem állja meg a helyét, mi az, amit másképpen kell tennem, mint eddig. Ugye, tehát azt nem szabad elfelejtenünk, hogy ugye, amikor az Úr megszólít, belép az életünkbe, úgy is mondjuk, hogy, ugye, hogy újjászületünk, új teremtések leszünk, tehát egy valami új elkezdődik. De addig is éltünk. Ugye, aki felnőtt korban az életének egy bizonyos pontján találkozik Jézussal és alakul át az élete, hát addig is élt. Ugye? Ha valaki 30-40 éves korában jut élő hitre, addig is élt. Igaz? És addig is az életnek a különféle dolgaiban részt vett. Hozott döntéseket. És lehet, hogy a rossz döntések viszik oda Jézushoz. És ez nagyon lényeges, hogy innentől kezdve az egész addigi gondolkodásomat meg kell változtatni. És újra szembenézek ugyanazokkal a kérdésekkel, akkor meg kell tanulnom, hogy most az ige szerint itt milyen döntéseket kell hozni, mit mond az Úr, hogy mi a jó lehetőség, merre menjek, mit csináljak, mit válasszak, mi az, amire igent kell mondani, és mi az, amire nem. Tehát itt kell vigyázni, nehogy a régi értékrend szerint döntsek. Átadtam ugyan az életemet, de hogyha most arról lesz szó, hogy munka, akkor még a régi értékek szerint döntök. Hol fizetnek legtöbbet, mindegy, hogy mit kell érte tenni, hazudni, lopni, csalni, csak több pénz legyen, hogy azt mondom, hopp, most már a munka kérdést is Jézussal intézem. Hol akarsz te látni? És már nem az az első szempont adott esetben, hogy hol fizetnek többet, hanem hol akar az Úr látni, hol lehet úgy dolgozni, hogy adott esetben nem kerülök szembe az Isten igéjével és akaratával. Ugye vagy egy, ezen kívül is még egy fontos terület, ez mindenkinek fontos, a férfinő kapcsolat. Hányan elbuknak ezen? Oké, megtértem, mondjuk, nagy hangon, sok mindent odaadok az Úrnak, de ezt magam intézem. Először is, már régóta nem voltam férfivel vagy nővel, hát ha új életet kaptam, most már gyerünk. De ez nem így működik. Ugye ez így működött a régi életben. Az új életben, úgyhogy oda megyek az Úrhoz. Hát ha elrontottam egy-két házasságot, akarsz te még, Uram, neked, nekem adni? Hát kaptam lehetőséget. Olyan természetesnek vesszük azt, hogy, hű, jövök a mélyből, tönkrementek a kapcsolataim, akkor az biztos, hogy ha én hitre jutok, akkor az Isten ad egy új feleséget vagy férjet. Biztos? Tehát ezt azért meg kell kérni, hogy ez így működik. Hogy elrontottál már kettőt, vagy hármat, vagy ki tudja hányat. Tehát ezzel szembe kell nézni, hogy, és kérdezni, nem eldönteni, hogy hát igen, ma ez az életrendje, sőt nem is az életrendje, ez is egy divat lett. 60 éves, 70 éves, van valakid? Micsoda? Hát ez is divat lett. Én nem tudom, hogy... Ezt se tudom képzelni, hogy, Tehát van az életnek egy menete. Hát a régiek azt mondták, hogy 40 éves, 50 éves, egyedül maradt, vagy bármi történt. Nem látunk, hogy hányszor. Itt-ott megtörtént, de ma meg futó szalagon, hogy még a 80 éves is újra megint házasodik. De miért? Mert valószínű valami hiányzik, valaki hiányzik az életéből. Tehát nagyon fontos dolog, hogy én nem azt mondom, hogy valaki nem köthet hát, de kérem, legyek bizonyos, hogy ezt az Úr adja. És egy esetleg egy másik hívőt ad. Mert ha ad, akkor már úgy közelítsük meg, hogy olyat ad, aki szintén Jézusé. De ezt mindenkinek magának kell látni, de itt a lényeg, amit mondok, hogy ne a régi menet szerint intézzük, hogy igen, elromlott egy kapcsolat, eltelik egy bizonyos idő, hát most már megint kell valaki, és akkor keresgélek. Hogy ezt is odavinni. Uram, te mit akarsz? Mi a terved? Kell még nekem valaki? Akarsz adni valakit? És ha igen, akkor csak olyan legyen, aki téged szeret. Ugye? Mert ugyanott leszünk, ahol a part szakad. Ugyanott leszünk. Mert hogyha valakivel összekötjük az életünket, akinek Jézus semmit nem jelent, az vissza fog húzni. Az vissza fog húzni. És ez fiatalokra, meg bárkire vonatkozik, akinek ugye ez problémája. És ezt látjuk. Meg lehet magyarázni, hogy, de majd én leszek hatással. És itt van egy másik ugye, önbecsapás is. Hogy hányszor azt mondjuk, ó, ugyan én mehetek a régi társaságomba, mehetek olyan helyre, ahol alkoholizálnak, most már én leszek hatással. De általában ez nem szokott bejönni. Tehát nem véletlen mondja Pál apostol minden területre nézve, hogy hívő hitetlennel felemásigában ne legyen. És ez nem csak a házasságra van, minden területre, hogy ahol csak lehet. Mert nem biztos, hogy mi leszünk hatással, és különösen nem, amikor még a új élet kezdetén vagyunk, amikor még nem biztos, hogy megerősödtünk a Krisztusban, még nem biztos, hogy fölnövekedett az az új élet, hanem talán még csak csecsemők vagyunk, és nem fogunk igazán hatást kifejteni, nem tudjuk kifejteni az új élet hatását. Tehát a jó földbe vetettek azok, akik hallják az ígét, tehát itt ugye a hallás tulajdonképpen mindig megvolt, befogadják és termést hoznak. Tehát nagyon fontos, hogy újra és újra úgy kell mennem, hogy nyitott a szívem az Úr felé. Hogy újra és újra befogadom az ígét, újra és újra foglalkozom azzal az új élettel, amit kaptam. Aztán még a talajnál, ugye, hogy jó földbe hullott és termést hozott, azt a földet rendszeresen kell gondozni. Tehát nem csak arról van szó, hogy most odaállok az Úr elé, és látom, hogy milyen talaj az én szívem, és Uram, tisztítsd meg, de oda kell állni mindig. Mert ahogy említettük már, hogy azok a gazok újra jönnek. Tehát benne vagyunk ebbe a világba. Bűn nem tűnt el, testvéreim. Új emberré lettünk, de ha nem tartjuk magunkat Krisztussal kapcsolatba, nem engedjük, hogy újra és újra elvégezze a maga munkáját, a gazok újra elkezdhetnek növekedni. Vagy láttuk azt, amikor az utolsó vacsora termében az Úr Jézus föláll, hogy megmossa a tanítványoknak a lábát, és Péter hogy heveskedik és tiltakozik, hogy Uram, az én lábamat nem mosod meg soha. De hogy nem tudta elviselni, hogy az Úr, a Mester, a Megváltó lehajoljon és megmossa a lábát. Ugye másrészt ott volt benne, hogy lehet, hogy ezt nekem kellett volna megcsinálni és megmosni a Mester lábát. És mit mond Jézus? Ha, ugye mivel itt szinte mindenki ismeri az igét.
Ha benne megmosni,
így van. Így van. Tehát ugye ti tiszták vagytok az szerint, az ige szerint, amit szóltam nektek, de a lábatok azért beporolódik. Itt vagytok ebben a világban. Ugye ők is, mivel saruba vagy mezitláb mentek, állandóan poros, koszos lett a lábuk. Hát mi is így itt járunk a világban, koszok rakódnak ránk, és mit mond Jézus, hogy szükség van arra, hogy ő megmossa a lábunkat. Szükség van arra, hogy ő rámutasson, hogy igenis nem vetted észre, de ott baj van. És gyere, és én ezt ki tudom takarítani az életedből. Le tudom mosni azt a koszt. És rekkor van közünk hozzá. Ugye a gazda naponta kimegy, és törődik a földjével. Így jön Jézus hozzánk, az igazi gazda, és naponta törődni akar velünk. Azt akarja, hogy tehát neki van köze hozzánk. Jön felénk. De akkor lesz nekünk is közünk hozzá, ha engedjük, hogy minden nap tudjon velünk foglalkozni. Tisztogassa, segítse az életünket, hogy legyen termés. Mert ugye fontos dolog, hogy legyen növekedés, de a növekedésnek is az a célja, hogy termővé váljon az a növény, és így az életünkben is. Tehát a cél az a gyümölcs termés. Az a gyümölcs termés. És ezért dolgozik az Úr rajtunk, hogy legyen gyümölcs. Ugye a szőlővesző példázatában mondja, hogy megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Tehát még az sem elég, hogy gyümölcsöt terem, hanem hát Károli úgy fordít, hogy bő termést hozzon. És ebben benne van, hogy hát a gazda is mire törekszik. Ugye, hogy ebbe az évbe ennyi mázsa búza termet, de jövőre többet akar. És azért mindent megtesz. Na hát így van a mi gazdánk is, hogy ne elégedj meg, mert van hurrá, van egy icinke-picinke gyümölcs. Ugye itt nálunk a fügefa szokott úgy teremni, hogy eltelik ugye pár év, és lehet, hogy elsőre csak egyet hoz. Az első évben esetleg kettőt. Ugye, és akkor örülünk, jaj, de jó, van fügénk. Igen. De nem azt mondjuk, hogy ó, jövőre is legyen egy füge vagy kettő, hanem azt szeretnénk, ha sokkal több lenne. És ugye aki ért hozzá, az el is végzi a megfelelő műveleteket a fügefán. Hát így végzi el az Úr is az életünkön a megfelelő fügefá műveletet. Ugye, hogy teremjünk, és még többet teremjünk. Megtisztít. Megtisztít. És a tisztítás az bizony van, hogy fájdalmas dolog. Tehát lehet olyan nyomorúság, szenvedés, betegség, ami által tisztogatja az életünket. Vagy ami elszárad, azt levágja. Aminek nincs ott a helye. És hogyha szorosan kapcsolatban vagyunk vele, akkor ő meg fogja mutatni, mi az, amit le kell vágni az életünkről. Mi az, amit azt mondja, neked erre nincs szükséged, ezt lemetéljük. Mert ez csak szívja az életnedvedet, de nem hoz termést. És bizony, ebben a mai világban sokszor azt lehet tapasztalni, annyi minden szívja az életnedvünket, de nem hoz termést. Ugye hányan vannak? Most csúnyát fogok mondani. Ugye felnőtt gyerekek szívják az életnedvünket. Neki kellene már eltartani a magát. Ez óriási veszély. Mindenkinek, nekünk is. Hogy azt hiszük, hogy mindent nekünk kell megtenni helyette, minden bajból kimenteni, esetleg ő meg nem csinál semmit. Hát elszívja az életnedvet. Mert ő ebből él, hogy mi mindent helyette, viszont mi meg nem teremjük a gyümölcsöt. Mert oda megy az életnedv. És nem arra, hogy foglalkozzunk másokkal, mentsük a lelkeket, segítsünk, vezessük az Úr Jézus felé. És lehet, hogy rámutat, hogy nézd, az életedben van ilyen fölösleges netszívó, és ezt rendezni kell, megoldani kell, jöjj hozzám és segítek. Azért mondom így, hogy rendezni, megoldani, mert ugye, ha emberi kapcsolatokról van szó, ne vegyük szó szerint, hogy lemetszi és vége, de valahogy rendezni kell az Úrral, mert nem oda mennek az életnedvek. Vagy lehet egy vessző, vagy akár a búzakalász is, ha a fáraó álmát nézzük, lehet satnya, hogy alig van benne szem. De messziről az a búzatábla még fog virítani, hogy milyen szép, csak éppen szem van kevés benne. Vagy ugye, akik hozzáértenek, nézik a sikér tartalmát. Lehet, hogy jó az a messziről szemnek, szép az a búza, csak éppen nincs benne elegendő lényeg, ugye? És akkor baj van. És ugyanígy, mert az Isten gyermeke, meg az Isten egyháza, az nem azért van itt, hogy gyönyörködjenek benne az emberek. Ugye, tehát mi nem díszfák vagyunk, hanem gyümölcsfák, termést akar az Úr, és nem szórakoztató központ. Tehát ez is lényeges, hogy nem csak, hogy gyönyörködjenek bennünk, hanem most átfordul, mi gyönyörködtetünk néha, másokat megszórakoztatunk. Itt tegnap a Szilvi el is sorolta, ugye, hogy mi nem az egyház. Ugye, tehát mi nem a feladata az egyháznak. Tehát ez nem, hogy szórakoztató központ vagy szolgáltatás sok háza legyen. Hányszor úgy gondoljuk, hogy elmegyünk, ezt kérem, meg is fizetem. Mert azt hiszük, hogy az a dolog, hogy kifizetem, megkapom, és minden rendben van. De testvéreim, igen, a fizetés az helyes dolog. Az Isten előtt is van egy számla, és azt ki kell fizetni. Ugye a bűnnek a számlája, csak ezt nem mi fizetjük. Hanem az Úr Jézus fizette ki a Golgotai kereszten. Ugye a Kolossai levélben van leírva, és olvassuk, hogy fölvitte a fáraóni adós levelünket, és vérével aláírta, hogy fizetve. Tehát az adósságunkat csak Jézus fizetheti ki. Én nem fizethetek semmiért, csak elfogadhatom azt, hogy ki van fizetve. Hogy fogadhatom el? Ugye kérhetem bűnbánattal, elfogadhatom hálaadással. Köszönöm, Uram, hogy kifizetted helyettem. És adja az Úr, hogy így legyen ez a mi életünkben is. Tehát vegyük komolyan, hogy ebben a példázatban is rólunk van szó, merjünk belenézni a tükörbe és kimondani, igen, ezek a talajminták jellemzők itt vannak, de Te Uram, Te vagy a gazda, kérlek, takarítsd ki. Te tudod kitakarítani, és nem engedek ti eltitkolt, láthatatlan dolgokat sem, mert abba is megütközik a mag. Nem fog fejlődni, termőképessé válni. Engedjük, hogy ezt ő elvégezze, és viszont a növekedési időszakban meg mi magunk tegyünk azért, hogy tudjon növekedni. Adjuk meg azokat a dolgokat, biztosítsuk azt a föltételt, ami a növekedéshez szükséges. És már azt elsoroltuk, hogy mi. Tehát ezt biztosítsuk, mert ez a mi dolgunk. És aztán kérjük, hogy adja meg, hogy a termés is meglegyen. Életformában, hiteles életben, szolgálatban, lélekmentésben. És talán azt szabad kérni, hogy Uram, tisztogass, hogy annyi gyümölcs legyen, amit Te az én életemben akarsz látni. Lehet, hogy 30-at, de akkor Uram ad, hogy az a 30% meglegyen. Lehet, hogy 100-at, kinél, hogy de meg azt Uram ad, hogy akkor meg is legyen. Hogy ne akadályozza semmi. Hát az Úr így vezessen, segítsen bennünket a folytatásban. Köszönöm szépen, csendesedjünk még az is imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy tükröt tartasz elénk, amiben megláthatjuk, milyenek vagyunk, megláthatom, milyen is az én szívem. Igen, Uram, a legrosszabb talajnál is rosszabb az én szívem. Annyi minden van, ami akadályozza sokszor a Te igédet. És kérlek, Te takarítsd ki a szívem, Te tisztítsd ki, Te tedd új szívvé. Te tudod, hogy mi az, amihez ragaszkodunk, amit el akarunk rejteni, hogy jó lesz az ott magunknak, nem látja senki, eltakarja egy kis kegyesség, egy kis vallásosság, és senki nem veszi észre. Csak mi tudjuk, hogy akadályozza a Te igédnek a mélyre kerülését. És Uram, Te tudod azt is, hogy mi az, ami elszívja az élet nedveket belőlünk. Kérlek, mutasd meg, és könyörülj, hogy ezt is oda tudjuk vinni eléd, hogy kérjük a Te erődet, útmutatásodat, hogyan is oldhatjuk meg ezeket a helyzeteket, hogy a tőled kapott új erőt és energiát és új élet lehetőséget, azt tényleg oda tudjuk beforgatni, amire adtad. Mert Uram, Te az új életet nem arra adod, meg a tőled való új energiát, hogy még jobban belevessük magunkat a munkába, a pénzkeresetbe, vagy magunk próbáljuk boldogítani az életünket, hanem azért adod, hogy Téged szolgáljunk, hogy a Te országot tegyük első helyre, keressük a Te igazságodat, mentsük az életeket, és Uram, könyörülj, hogy ez megvalósulhasson. És kérjük, hogy végezd el, hogy ne feledjük el, azért, mert itt voltunk, hallottuk az ígét, be is fogadtuk, de még nem jutottunk el a célba. Nem jutottunk még el, Uram, a Te országodba. Még itt vagyunk, és hogy ezt az új életet tudjuk gondozni, tudjuk mindig odavinni, hogy Uram, Te add a növekedést, Te tápláld ezt igéddel, mert ha nem figyelünk rá, annyi minden el tudja nyomni, annyi minden fölébe nő és megfojtja, de Uram, Neked hatalmad van megőrizni ezt a vetést. Kérünk így, maradj velünk, és add, hogy mi is beléd kapaszkodva tudjunk tovább menni. Hogy most már ott legyen a szemünk előtt, hogy növekedni akarunk. Várjuk, hogy terméssel ajándékozz meg, hogy ez az új élet teremjen. És mindent megteszünk, hogy veled tudjunk kapcsolatba maradni. Mert Te vagy az élet forrása, Urunk. És köszönjük, hogy ennyit foglalkozol velünk, hogy újra és újra utánunk jössz, hogyha elestünk is, nem hagysz minket fekve, hanem felemelsz. És könyörülj, Uram, hogy mindazt, amit eléd vittünk, letettünk, amit Te megbocsátottál, azt mi is engedjük el, hogy valóság legyen az életünkbe, amit Te mondasz, hogy eltörlöm bűneidet, és én többé meg nem emlékezem róluk. Uramat, hogy mi se emlékezzünk meg arról, amit megbocsátottál. Ne is emlegessük, engedjük el. És Uram, segíts, hogy mi is meg tudjunk bocsátani így az ellenünk vétkezőknek. Hogy azt se emlegessük, amit mások elkövettek ellenünk. Ha letesszük a te kezedbe a sérelmeket, megbocsátod, eltörlöd, és add, hogy mi is így tudjunk hazamenni. Hogy ne azt emlegessük, hogyan bántak velünk, miképpen viszonyultak hozzánk, még akkor se, ha esetleg újra még előveszik, még emlegetik, kik voltunk, vagy még nem is látják a változást. Uram, add, hogy mi veled tudjunk tovább menni, megtisztult szívvel, békességgel, és könyörülj, hogy eljöjjön az idő, amikor látják, hogy új életünk van, és új terméseket hozunk a te dicsőségedre. Kérünk így, maradj velünk, és áld meg az életünket a te dicsőségedre. Amen. Köszönjük szépen.